Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Táncverzum, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Kultúra és pénz, vagy kultúra és üzlet. Vajon mennyire vannak jóban egymással? Valószínűleg, hogy általában nem szokott szerelem az első látásra lenni, vagy inkább azt mondanám, hogy kicsit egyoldalú lehet ez a szerelem. Art is business, amely lényegében ugyanezt fedi, és pontosan illeszkedik is a Trend FM arcpoetikájához. A vendégem pedig Balogh Máté András, akit köszöntök, az Art is business alapítója, vezetője, és hogy miért vagy itt, ti már nagyon régóta próbáljátok ezt a két területet úgy összehozni, hogy mindenki megtalálja benne az örömét. Hogy sikerült eddig, és ezt annak a kiadványnak a kapcsán kérdezem, amely egy gyönyörű szép könyv, és felöleli 1900-tól kezdődően 2025-ig a kulturális mecenatúra történetét. Voltak jó korszakok? Mesélj!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat. Alapvetőleg voltak, és vannak is jó korszakok, szóval, hogy ez a könyv, ami majd most decemberben jelenik meg, a diátadónkon mutatjuk be, és aztán majd hivatalosan január végén fog az Országos Széchenyi Könyvtárban bemutatódni, szép magyarosan megfogalmazva. Ebben a könyvben alapvetőleg arra törekszünk, hogy olyan embereket mutassunk majd be, akik az elmúlt 125 év alatt olyan példával járnak elő, hogy megértjük, miért is volt fontos számukra a művészet, a kultúra, hogy tudták beépíteni a saját életükbe. Ugye minél közelebb kerülünk a 21. századhoz, annál inkább változik ennek a metodikája. A 20. század elején még leginkább arisztokratikusabb gondolatok mentén jöttünk, aztán jött egy szocializmus, ami hát valljuk be, felkavarta, megszüntette, átalakította az egész identitását ennek a kérdéskörnek, ott leginkább ügyvédek, orvosok, kisebb vállalkozók, még ez a szó, ez azért nem annyira állja meg a helyét ugye a szocializmusban, és aztán a 90-es évektől már leginkább üzletemberekről beszélünk, akik művészethez kapcsolódtak, természetesen a meglévő társadalmi csoportok mellett, mint orvosok, ügyvédek. És aztán itt vagyunk a 21. században, amikor nagyon homályos ez a témakör, nem nagyon szeretik megmutatni magukat azok az emberek, akik magánemberként jelen vannak a kultúra támogatásában, mindenki más gondolattal létezik, ahogy miért lép be. És mi meg ugye most már azért 19 óta azzal foglalkozunk, hogy a vállalatok és a művészetnek milyen együttműködési lehetőségei vannak. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan ember érkezik a vállalati szférából, akik igazán komolyan gondolkoznak arról, hogy a magánéletük mentén is támogassák, együttműködéseket hozzanak létre a kulturális szektor különböző szereplőivel. És akkor őket mutatjuk be a könyvbe, 28 olyan magánember portréját olvashatjuk majd, akik vállalták, hogy most egyszer egy kiadványban mesélnek arról, hogy hogyan gondolkoznak erről a területről.
Tehát ez a könyv alapvetően történeti áttekintés is egyben, ugye, hiszen 1900-tól kezdve veszitek górcső alá ezt a területet, és a végén áttértek ezekre a portrékra?
Igen, tehát három részből áll a könyv. Az első rész, igen, ez egy ilyen történeti áttekintés, a magánemberek személyén keresztül próbálunk megmutatni egy történelmi
tehát
léptéket.
Ebben nem keveredik bele az állami, a kormányzati.
Persze, hogy fogunk róla beszélni, hiszen meghatározó tétel volt ugye a szocializmus óta az, hogy egyáltalán hogyan gondolkoztak az állampolgárok a kultúráról, hiszen a szocializmusban központosítás volt, ott megszűnt nagyon sok lehetőség. Aztán a 90-es években sok minden megváltozott, de a kultúra területén azért ott még mindig maradtak, mondjuk, hogy,
nem tudom,
hogy kell szépen megmondani, de hogy alapvetőleg sok régi beidegződés megmaradt. És aztán most a 2020-as évek, tehát a Covid óta nagyon is érződik, hogy nem csak Magyarországon jellemző, de hogy ez nemzetközi léptékű is, hogy az államok vonulnak ki a kultúra finanszírozás hagyományos módozataiból, és a szerencsésebb régiókban már ugye évtizedek óta azért épül az, hogy a vállalati vagy a magánszektor jobban jelen van, különböző állami támogatások mentén, tehát adójóváírások tekintetében. Itthon azért ez még inkább értékalapú, tehát gyakorlatilag tényleg akit mi ismerünk, a többsége mind értékalapú módon kapcsolódik. Nem nagyon áll érdekében az, hogy most valamiféle jóváírás kapjon adó szintjén a cége. Persze, hogyha ez lehetséges, akkor örülnek neki, ezt ha tudja a kulturális fél, akkor megmondja, és akkor mindenki boldog, de egyébként általában azért kapcsolódnak, mert értékalapon szeretnének valamit létrehozni. És akkor így épül fel a három részterület, hogy történelmi, jelen állapotú magánmecénások, és a harmadik rész pedig ott, ez egy kicsit ilyen rövidebb tanulmány jellegű, hogy megkérdeztünk 10 kulturális intézménynek a finanszírozással foglalkozó szereplőjét, tehát aki mondjuk baráti köröket működtet, szponzorációval foglalkoztat, vagy gazdasági területen működik, és ők elmondták azt, hogy ma mit jelenthet a kulturális szférának a mecenatúra, tehát szó szerint. És ebben ajánlásokat fogalmazunk meg, hogy hogy érdemes gondolkozni, milyen irányokat lehet venni, és ebből talán kiderül az, hogy csak és kizárólag stratégiai szinten lehet, tehát hosszú távon lehet gondolkozni a témakörben.
Miközben ugye mondod, azon gondolkozom, hogy itt nagy intézményeket támogatnak inkább, vagy alkotókat, startup, ha létezik ilyen a kulturális területen ott startupok, vagy már befutott emblematikus, ikonikus kulturális alakokat, művészeket. Hogyha forrásokat tekintjük, akkor ott van valakinek a magánvagyona, és ott van esetleg a cége, vagy egy nagy vállalata, amit ő irányít.
Minden jellemző, amit elmondtam, tehát hogy ez
minden
ez így van, úgy ez világszinten is így működik. Intézményesült szinten ugye ez akkor jó, hogyha ezeket az embereket, akik valahogyan kötődnek ahhoz az intézményhez, közösségbe formálják. Tehát ezeket hívják ma baráti köröknek, patrónus köröknek, támogatói köröknek, ezekből nincs sok az országban, mert ez azért időigényes, emberigényes, nagyon személyes kontaktust igénylő feladat. Nem mindegy, hogy milyen embert csinálja. Ezeket az embereket nem lehet cserélgetni egymás után, mert értelemszerűen, ha megérkezik egy támogató, és elkezd valakivel beszélgetni, akkor hozzá fog kötődni elsősorban. Őt fogja hívni, de ha őt cserélgetik, akkor ugye az negatív képet fest az intézményről. Baráti köröket csak komolyan lehet működtetni. A független szektorban, hogyha egy-egy művész jól kezeli a saját, most hívjuk rajongótábornak, de ez egy ilyen nagyon könnyűzenei megfogalmazás az én értelmezésemben, de hogy olyan emberek, akik tényleg a művészért mennek előadásokat nézni például, vagy a művész van mindenek előtt, és nem is a darab, vagy az intézmény, és hogyha ő jól tudja működtetni ezeket az embereket, és emberi kérdést csinál a kapcsolatból, és nem pénzügyi kapcsolatot, mert ugye itt szokott elválni nagyon sokszor a megvalósulás és a hosszú távúság, hogyha azért kapcsolódik valakivel, mert jó vele a kémia, akkor működőképes hosszú távú, akár mecénás viszony is létrejön, ha nem, akkor egyszer valami létrejött, és utána soha többé nem fog történni, mert kiderült, hogy csak a pénzért jött. És szerintem a kulturális szektornak ez egy nagyon nehéz mentális változást igénylő folyamat, amíg eljutnak, hogy igen, tudjuk, hogy pénz kell, mindenhova pénz kell, de ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz varázsolni kell, ahhoz emberi viszonyokat kell létrehozni, jól kell tudni kezelni emberi viszonyokat. Nem is mindig a művésznek kell. A művész azért van ebből a szempontból, hogy ő szabadon alkothasson, szabadon működhessen, és legyen mellette egy ember, aki kezelhet minden más menedzsmenti feladatot, és ebbe tartozik az, hogyha mecénások, támogatók, vállalati szereplők is bekopogtatnak, vagy őket akarjuk kezelni.
Korábban is beszélgettünk már erről, és én akkor is megkérdeztem tőled, hogy melyek a preferált művészeti irányzatok, területek, ahova szívesebben tesznek be pénzt a biznisz körök.
Oda irányul finanszírozás, ami látható, ahol érzi a másik fél, hogy megbecsülik, és partnerként van kezelve, és hogy kapcsolódik az ő, hívjuk brandjének, ez most mindegy, hogy magánember vagy vállalat. Hogyha ezt érzi a kulturális fél, hogy hol tud jól kapcsolódni, akkor működik a dolog. Minél nagyobb az intézmény, annál nagyobb a láthatóság, és ebből a szempontból teljesen mindegy most, hogy azt mondjuk, hogy ez egy színház, vagy egy múzeum, vagy egy klasszikus zenei történet, tehát hogyha egy jól felépített brandről van szó, beazonosítható brandről, akkor szívesen érkeznek hozzá szereplők. De csak akkor, hogyha jól meg tudja szólítani. az adott szereplőket, hogy tudja, hogy mit akar a másik féltől. A céllal érkezik. Tehát, hogyha egy vállalat érkezik, vagy egy magánember, annak az a célja, hogy szeretne közelebb kerülni ahhoz a brandhez. De ez ugye kiszámíthatatlan. Tehát ezért van az, hogy proaktívan kell működni a kulturális szektor szereplőinek, tehát előbb nekik kell oda menni. Tudatosan kell megszólítani a környezetében lévő lehetséges partnereket. Azt gondolom, hogyha előadó művészetről beszélünk, akkor persze, tehát a színház az egy nagyon fontos helyszín, de ez kiszámíthatatlan. Tehát ugyanúgy, mint nem tudom, a táncas kapcsolatban, amiről már ugye többször beszéltünk, hogy mennyire alacsony a finanszírozása magánszektorilag, mert ezt nem értik. Tehát a tánccal ez a probléma, hogy nincsen kapcsolódási pontjuk. A színházot ugye az van, hogy beszélő emberek történeteket mondanak el, amit vagy megértünk, vagy nem, és ez vagy átmegy, vagy nem a hallgatóságon, és akkor abból talán jön valaki, aki majd később azt mondja, hogy én ezt az értéket szeretném tovább segíteni, de ez azért ugye egy nehéz dolog. A vizualitás meg talán ebből a szempontból a legegyszerűbb, tehát egy múzeum, egy galéria, egy művész, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Amit észreveszek, az egy számomra vizuálisan elfogadható dolog-e, és ha megérkezik a kortárs művész, teszem azt, hogy mondjuk ugye él az az alkotó, akkor az ő személyén, történetein keresztül még inkább magamba tudom szívni azt a gondolatiságot, vagy ami megerősít a kép befogadásához kapcsolva. Mindent összefoglalva általában személyes kapcsolatokról szól, tehát ha belép valaki az adott intézménybe, megvan-e a kémiája, ott valaki kezeli-e őt, tehát a menedzsmentből, vagy van-e olyan ember, aki őt megszólíthatja, tudnak-e adni a művészeti oldalról ajánlatot nekik, hogy gyere, miért kapcsolódj velünk? Mert egyébként pont most volt egy beszélgetésem egy alkotóval, és kérdezte tőlem, hogy hát nem elég, hát itt van, csinálom. Hát ebből minden kiderül. Mondom, nem, mert lehet, hogy eljön, tízedszer is eljön, jegyet vesz, élvezi, megnézi, de soha nem jut eszébe, hogy ő kapcsolódhat hozzád. Ha te nem teszed ki a honlapodra, a Facebookodra, az Instagramodra, vagy személyesen az előadás után, ami tudom, hogy mindig bonyolult, kimenni, beszélgetni, legalább kapcsolódni, akkor ő soha nem fog eljutni addig a pontig, hogy nagyon ritkán, inkább így mondanám, hogy kapcsolódjon. És akkor onnantól kezdve indulhat be minden, hogyha azt látta, hogy egy ajánlat van előtte, hogy nekem miért lesz jó.
Én azt gondolom, hogy pont ezt a legnehezebb megfogalmazni. Tehát mondjuk egy innovatív alkotó, egy kortárs alkotó, mert általában ezt a műfajt a legnehezebb ilyen szempontból megtámogatni mecenatúra szempontjából. Hogyha ez az innovatív alkotó magától nem találja ki, hogy hol tud kapcsolódni a mecénás, akkor elég nehezen fog.
Sok esetben szeretjük ezt a szót mondani, hogy a független alkotóknak a működési gondolkozásából adódik. Amikor azt mondjuk, hogy szerintem felelősségünk van, és ez egy nagyon jó példa egyébként a táncszínháznak a szerepe, tehát hogy ő azon dolgozik, hogy a tánc elfogadottabb műfaj legyen, ezen túl ő meg tudja mutatni, mint intézmény, mindig ezt szoktam, hogy van négy fala, tehát beazonosítható. A vállalati szektornak, hogy miért érdemes ehhez a mozgás műfajához kapcsolódni. Az már egy másik kérdés, hogy a következő lépésnek az kellene, hogy oktatni a tánc szereplőit, hogy megmutassuk, hogy te
alkotókat
és nem csak az a lényeg, hogy egyes alkotókat, hanem a csoportokat, tehát hogy értem, hogy társulatokat, intézményeket kell erre oktatni. Tehát mi ugye mentorprogramot működtettünk most már harmadik éve lesz, hogy elindítjuk, és főleg arról szólt az első két évben, hogy előadó művészeti élet intézményesült szereplőinek, tehát ezek függetlenek is, meg intézményesültek is, jöhettek menedzserek tanulni vállalati menedzserektől, topvezetőktől, középvezetőktől, marketing, kommunikáció, szervezetfejlesztés, hogyan tudnak jól működni. És akkor idén ez megváltozik, topvezetői mentorprogram, tehát ez azt jelenti, hogy igazgatókat fogunk felkérni arra, hogy vegyenek részt, és melléjük új vállalati CEO-kat, tehát az felső vezetőket, vezérigazgatókat állítunk be úgy partnernek, mentornak, hogy melléjük megérkeznek a szükséges szakvezetők is fél éven keresztül jövőre, és mozzájlanak a felkérések az igazgatóknál. És pont ez a lényeg, hogy tanulni kell, meg kell látni, hogy hogyan gondolkoznak azok a szereplők, akik esetleg sikeresen működtetik a szervezetüket. Nincs különbség kulturális intézmény és vállalat között, mert mind a kettőnek ugyanazok a céljai ebből a szempontból,
a
formája.
Ennyi.
És ez nagyon, nagyon fontos, hogy lássuk meg, hogy hogyan működik, és a mentorprogramnak az is a célja, hogy ezek a partnerek egymás életébe lássanak be, és ha ügyes a kulturális szektor szereplője, akkor meg tudja tartani azt az emberi kapcsolaton keresztül azt a vállalatot, vállalati vezetőt, és majd rajta keresztül sok mindenki más, tehát az egész IT biznisznek ez a célja. És sokszor az is kiderült egyébként, hogy mecénássá vált a vállalati szereplő, aki a mecénás. Mert ezek fontosak.
Uh-huh. Harmadik éve csináljátok ezt a mentor programot, tehát van már 2 év tapasztalat, igen. És a 2 év alapján azt mondod, hogy ez milyen hatékonyságú volt, inkább azt
Én kérdezem. Azt látom, hogy azoknál működött jól, ahol a kulturális fél aktívan megértette, hogy mit tud kezdeni ezzel a tudással kapcsolati hálóval, amit itt megszerzett. És nem csak arról beszélünk, hogy 1-per-1-ben találkozott valakivel, és akkor őt tovább tudja vinni, hanem ugye mi arra tesztük fel az egész életünket, hogy network-öt építsünk, tehát, hogy ha mentorprogram van, akkor mindenkit behúzunk, tehát az 60 ember, 30 volt mindig a mentor-mentorát páros, és akkor 60 ember egyszerre tud kapcsolódni, megvan a téma, ha valakiben benne van ez a kommunikatív énkép, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, hogy akar kapcsolódni, akkor megtehette. És egy nagy százaléknál azt látjuk, hogy tudja használni a kapcsolatot. Nekünk még az egy fontos, hogy célt adjunk nekik. Nem az a célom, hogy pénzt szerezzek. Az a 2-es és a 3-as számú dolog. Az, hogy pénz megérkezzen, ahhoz bizalom kell, ahhoz jól megmutatott ajánlat kell, ahhoz törődés kell, nem több, tehát azért nem kell megijedni tőle, szóval nem az van, hogy a körbe kell ajnározni a támogatókat, hanem arról szól, hogy involválni kell őket az életükbe, meg kell tudni mutatni. Nagyon sok olyan projektünk volt már, ahol a független szereplőt is megkértünk, hogy mondd el, mennyibe kerül az előadás, amit csinálsz. Mert a másik oldalon ülőknek fogalma nincs róla, hogy mennyibe kerül a kultúrát létrehozni. És amikor meghallották, hogy egy szimpla, független színházi darab, amiben 2 asztal, 2 szék, 3 szereplő van, nem tudom, 5 millió forint, akkor így leesett az álluk, és így megkérdezik, hogy ezt akkor mégis honnan teremted elő? És akkor ugye eljön az a pillanat, hogy hát megdicsérik a kulturális szereplőt, mert létrehozza, hogy 5 millió létrejön. Aztán majd a későbbiekben ugye probléma fenntartani, de hogy ha akarja a művészeti szereplő, hogy működjön az ő projektje, akkor mindent megtesz, hogy legyen finanszírozási forrása is. Az nem egészséges, hogy ingyen dolgozunk, vagy egyéb más olyan területek jönnek be, ami az érték és a szerelem miatt van. Mi ezt szeretnénk, hogy ez azért anyagilag is meg legyen becsülve, de ehhez meg kell érteni, hogy hogyan érkezik meg ez az anyagi támogatás. És a mecénás könyv pont ezt akarja behozni, hogy példákat mutassunk, gondolkozási típusokat mutassunk be. Most készül a könyv, és ilyen előrendelőses rendszerben vagyunk, tehát hogyha valaki szeretné már decemberben megkapni, akkor a Brunch közösségi oldalon van egy kampányunk, és akkor ott elő lehet rendelni, ezzel segíti a létrejöttét a könyvnek.
Hány példányban jelenik meg csak?
Hát ez 1500 példány lesz első.
Hamar elviszik.
Igen, már a támogatók, magánemberek már azért hála Istennek mögé álltak, de ez nem egy olcsó mutatvány, mert egy nagyon minőségi könyv lesz. Erre tettük fel az életünket, hogy nem szeretünk középszerű dolgokat csinálni, tehát nagyon szép lesz, kemény borítós. A Pauker nyomda mindent beletesz, hogy segítsen minket ebből, hogy szakmailag nagyon jól kijöjjünk, a munkatársak most is éppen küldték reggel, hogy fog kinézni a belív, szóval nagyon-nagyon szép lesz, de ahhoz, hogy meglegyen azért ez egy sokmilliós mutatvány, úgyhogy bármilyen könyvvásárlással, akár 1-jel, akár 5-tel, 10-zel, vagy ha még cég azt mondja, hogy szívesen karácsonyi ajándéknak megveszi, mert értéket szeretne adni, vagy csak szponzorálni akarja a könyvet, van mellette másik 5-6 cég, aki már ezt bevállalta, akkor köszönjük.
Hát most, ahogy közben hallgattalak, az jutott eszembe, hogy olyan tudásanyagot adtál át ez alatt ránézek olyan 20 perc alatt, hogy gyakorlatilag egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot kapott minden művész alkotó, hogy kell ezt az egészet csinálni. Beszéljünk erről a bizonyos átadóról, díjátadóról, mert ez is ennek az egész gondolatiságnak a része. Mikor, hol és kik és mit.
December közepén lesz most már ugye 7. éve, de 3. éve leszünk a Nemzeti Táncszínházba, mert ugye ez az én kis lelki belsőm, hogy a tánc az mindig egy nagyon-nagyon fontos megmutatkozási kulturális tér, ami még többet érdemelne, és a Táncszínházzal jó kapcsolatunk van, és a háznak is olyan vábja van, ami alapvetőleg az egész artist business lelkületét is tükrözi. És akkor ott alapvetőleg 300-350 ember van a meghívotti listánkon, és ők főleg vállalati topvezetők, természetesen intézményvezetők, művészek, tehát hogy az ő közösségük jön meg. 5 díjat adunk át idén, általában vállalatokat, vállalati stratégiát, projekteket, amik megvalósultak idén, azokat díjazzuk, olyan művészeti szereplőket, akik fenntarthatóvá tették a projektjeiket, vagy saját magukat, és ezt meg tudják mutatni, és el tudják mondani, hogy hogyan sikerül finanszírozni a saját magukat. Ezen túl pedig vannak ugye mecénások, akiket díjazunk, plusz olyan felelős vállalati vezetőket, akik a saját személyükön keresztül indukálják a vállalaton belül az, hogy a kultúrának igenis fontos szerepe van. És ez nagyon sok irányból valósulhat meg, ez nem csak támogatás, szponzoráció, hanem egyéb együttműködéseket is jelent. De az a lényeg, hogy tudatosan, hosszú távon működtetik, és ez az egész díjra is jellemző. Most nagyon örülünk, mert Bősze Ádám fogja vezetni a díjátadót, szóval hogy ez azért fantasztikus, nagyon szuper előadóink lesznek, és ez egy nagyon kellemes este abból a szempontból, hogy sok szuper értékalapú ember találkozik össze. Nekünk ez a legfontosabb eseményünk az
év végén. Ezzel zárjátok az évet.
Ezzel zárjuk, aztán egyben nyitjuk is a következő évet januárban, úgyhogy lesz egy 2 hét, amikor kicsit nyugi van, de hogy kollégáim is végre elvonulhatnak, és nem beszélgetnek velem 2 hétig. Ez egy nagyon fontos pillanat az életünkben, most már az a 7. éve, úgyhogy bízom benne, most is jó lesz.
Ennél jobb végszót ugye nem is kaphatnánk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide. Balogh Máté Andrással beszélgettem itt a Táncverzumban. Ha minden igaz, akkor a YouTube-ra is fölkerül ez a beszélgetés, és 2 hét múlva szintén lesz egy másik Táncverzum adás. Egyelőre még nem mondom meg, hogy kikkel, de az is mindenképpen nagyon érdekes lesz. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.